azt a három Dante kódexet, ami Magyarországon található, az egyik 14. század, és ennek erről sokat írtunk, ennek van faksimile kiadása, de mégis megjegyzem, hogy miért különleges. Azért, mert egyrészt nyelvi szempontból, mert ugye a komédia szövegének nagy részét egy egyedülálló nyelvváltozatban, szövegváltozatban tartalmazza, észak-olasz nyelvjárásban, Venetúiban, és ez az első olyan illusztrált Dante kézirat, ahol a miniatúrák képi kommentát alkotnak, vagyis nem pusztán díszítések iniciálik a kantikák nyitó oldalain, amilyen a korabeli illusztrált kéziratok többsége. És két 15. századi kézirat, a Dante kézirat van még Magyarországon, az egyik Monarchia, ami az Országos Széchenyi könyvtárban van, és ez önmagában azért érdekes, mert Monarchia kéziratból mindössze kb. 2 tucat van, miközben Komédia kéziratból kb. 800, és másrészt pedig azért, mert a kommentár szerzője Corradi Rienzo, és ez a kommentár mindössze 2 kéziratban olvasható. A harmadik Dante Kódex, ami szintén 15. századi, az egyik főegyház megyei könyvtárban található, és ez egy teljes latin fordítás, Giovanni de Serra Valle felmai püspök tollából, és az Infernumhoz lett kommentálja. És ezek a konstanci zsinat alatt készültek. Ebben az előadásban ezzel a kézirattal fogok foglalkozni, és egyrészt megvizsgálom azokat a leegyszerűsítő és negatív véleményeket, amelyekre hivatkozva különböző szempontokból jelentéktelennek minősítették a fordítást, a kommentet, illetve magát a kódexet. Másrészt pedig azt, hogy miért nem tudta betölteni a könyv a célját, vagyis hogy idézek a prológusból, hogy azok számára, akik nem ismerik az olasz népnyelvet, de latin grammatikát tanultak, így a németek, gallok, angolok, csehek, magyarok, szlávok, lengyelek, hispánok, portugálok, kasztíliaiak, stb. Számára érthetővé és felfoghatóvá tegye Dante költői művét, és a teológus poéta erkölcsi és teológiai tanításait terjessze. A legkicsinyebb vélemények és csekély recepció között nem biztos ugyanis, hogy következményes viszony van. Először a szerzőről és a keletkezés körülményeiről fogok beszélni. Giovanni Bertoldi da Serra Valle pályájáról sok adatunk van. Tudjuk, hogy már fiatalon oktatni kezdett Ferrarában, ahol minden valószínűség szerint hallgatta Benvenuto da Imola Dante előadásait 1375-76-ban. Az ő komédia kommentárja szolgál majd alapul Giovannihoz évtizedekkel később. Főként morálfilozófiát és teológiát oktatott Páviában, Padovában, Perugiában, és két részletben 1393-97 és 1400 és 404 között Firenzében, ahol bizonyosan megismert oltás humanistákat és más Dante kommentárokat tartalmazó kódexeket, és feltehető, hogy itt szerezte meg azt a Benvenuto da Imola kommentet, amit magával vitt a konstanci zsinatra. A Giovanni da Serra Valle birtokában lévő Benvenuto kézirat nem maradt fenn, de tudjuk, hogy ez egy későbbi és teljesen változat volt, mint a fennmaradt és most Firenzében őrzött Benvenuto szöveg. Az oktatói tevékenysége mellett a prédikátori tevékenysége is fontos, emellett jelentős egyházi szerepeket töltött be. 1405-től a Márkei Minorita szerzetesek tartományfőnöke volt, 1410-től 12. Gergely pápa különleges titkára, a konstanci csinat idején, ahol ő bizonyosan 1416. januárjától tartózkodott, már felmói püspök, 1418-tól fámói püspök. Továbbá diplomáciai megbízásokat is kapott, mert a perugiai szinyorére is küldött a tárgyalásokra, aztán 1410-ben Rimini urával, Carlo Malatestával, aztán 1412-ben Nápolyi László nápolyi királlyal és magyar trónkövetelővel tett politikai utazásokat. A konstanci zsinaton a részvétele vallási és diplomáciai szempontból egyaránt fontos lehetett. Az elismertségét mutatja, hogy az itáliai küldöttek kétszer is vezetőjükké választották, és nemzetközi kapcsolati hálót alakított ki. A zsinat által megvitatott kérdésekben állást foglalt, az eukarisztia témájában nagy sikerű beszédet tartott, ez az egyetlen másik felmaradt műve, és az egyház reformját sürgette. Ez a törekvése a komédia kommentárjában is nyomot hagyott, például a Pokol 19. énekében, a simónia miatt bűnhődő pápák esetében látható, és ez is cáfolja azt az elterjedt szakirodalmi vélekedést, miszerint Giovanni da Serravalle csupán kibővítette mestere Melvin Tudaimon a kommentárját. De erről még később részletesen szólok. Ahogy az ajánlásukban leírja, Serravalle itt a zsinaton kapott felkérést a Dantei komédia latin fordítására és kommentáljára három prelátustól. Amedeo di Saluzzo bíborostól, aki nem mellékesen 7. Kelemen avignoni pápa unokaöccse volt, Nicholas Guvittól, aki London, Bath és Wales püspöke volt, és Robert Hallamtól, aki Salisbury püspöke, és az Oxfordi Egyetem kancellárja is volt. Nekik szól a Vatikáni Kódex ajánlása, amely sokkal rövidebb és egyszerűbb, mint az egri kódex zsigónak szóló ajánlása. A megbízók, vagyis inkább munkára buzdítók, halálozási évszáma 1419-24-17 mutatja, hogy személyesen nem sokáig átmúlik van ennek a fordításnak az útját egyengetni. A fordításról tudjuk, hogy igen sebesen készült. A teljes komédia latin fordítása mindössze 5 hónap alatt. 1416. január és május között, a kommentár is kevesebb, mint egy év alatt. 1416. február 1 és 1417. január 6, így az egri kódex, vagy 16, így a másik két kódex. Mert ahogy írja Giovanni, a rendelkezésére álló idő rövid volt, amit nem fej ki, de nyilvánvaló, hogy még a zsinaton szerette volna a lehető legtöbb kézben és így országba eljuttatni. Giovanni maga mondja, hogy ahhoz, hogy méltó fordítást készítsen, 2 évre lett volna szüksége. Így csak galagos stílusban tudta elkészíteni, ami miatt mentegetőzik. Kritikai kiadása fordításnak nem készült még, aminek egyik oka, hogy ez egy divulgatív célú, középkori latinsággal megírt szöveg, amely egy időben keletkezik a humanisták ékes szövegeivel, vagyis stílusában idejét múltá válik a születés a pillanatában. Másrészt ez egy az eredetit túlságosan szorosan követő fordítás, amelyet részben emiatt nem is vizsgált a szakirodalom. A fordítás teljesen szövegű, azon belül a mű betű szerinti értelmét adja vissza, és abban az értelemben túlságosan szoros, hogy még a szavak hangalapját is maximálisan követni igyekszik. A szintaxis szintjén kénytelen változtatni, és ezzel adott esetben értelmez is, de szinte kivétel nélkül az olasz eredetihez legközelebbi hangalapú latin szót választja a fordításában, akkor is, ha egyes ritka esetekben a jelentések már eltérnek egymástól. Így a Pokol 19. énekében, amikor Dante leírja, hogy a földbe vájt lyukakból kilóg a bűnösök lába, infinuar rosso, ami a húsos részt jelenti, vagyis a várhit, esetleg a combot, Serravalle a latin rossus-szal fordítja, aminek a jelentése durva nyers, és ezzel a latin tercina értelme átcsúszik. Egy kutató egyenesen idegesítőnek nevezi Serravalle fordítását, ha a Dante szövege mellé tesszük. De a fordítás nem az olasz eredeti mellé készült, hanem helyettem, minden kódexben így szerepel. Másrészt pedig a szó szerinti fordítás a szöveg autoritásának megőrzésére szolgál. Hiszen ahogy Serravalle bevezetőjéből kiderül, Dante szövegét teológiai tekintélyként akarja felhasználni. Ugyanúgy, ahogy a Biblia népnyelvű fordítása is, a középkorban szóról-szóra történő szoros fordítások. Ugyanakkor ez a legrégebbi teljes, kiadható minőségi fordítása a komédiának. Nem csak latinra, hanem bármilyen nyelvre. Mert csak 1428-ban és 29-ben fogják kasztíliaira és katalánra fordítani. A külföldi szakirodalomban alapvetően prózafordításként tartják számon, pedig Szabó Mihály a Convivio fordítója, mert komoly tanulmányt szentelt a Serravalle fordításnak, és meggyőzően bemutatta, hogy az eredeti ritmusban is szorosan követve a latin komédia fordítás és Hendekaszülabuszban készült. Ahol a 10. szótag mindig hangsúlyos, és általában még egy szótag, a 4. vagy a 6. Például az első 3 sor. In medio itineris, vite nostre, reperime in la silva oscura, quius recta via, erede via. Ami valóban tökéletesen követi az eredetit. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, e la dritta via era smarrita. Hadd szenteljek itt néhány kiegészítő tisztítő, kontextus teremtő mondatot a korabeli latin komédia fordításoknak. Fordítás készletek megkészültek korábban, ugyanis a latin nyelvű kommentárok gyakran lefordítják az értelmezett dantei sorokat, így tesz például Pietro Alighieri, Dante egyik, a kommentár és kommentárszerzőként bőbeszédű fia. Corruccio Salutati pedig a szerencséről szóló komédia részeket, Inferno 7, 73-96 és Purgatorium 1666-81 sorait hexameterben fordította le, az 1396-90 között írt De Fato Fortunat Casu című traktátusában, és Corruccio egyik munkáiban is erős, a mi Dantinknak, Dante's Nostra-nek nevezi, elsősorban a monarchiának, de a komédiának a hatása is. Salutati Dante védelmére kelt Leonardo Bruni negatív véleményével szemben, aki a komédia nyelvét kritizálta a dialógusában, ez a Dialogiat Petrum Histrum 1401. Fordításának egyik célja volt, hogy az irodalmi kánonban magasabb szintre emeljezze Dante költeményét. Volt továbbá egy teljes hexameteres latin komédia fordítás is, ami bő 10 évvel később, mint Giovanni da Serra Valléjé, de ezt nem adták ki, mert nehézkes és sok hibát tartalmaz, minden esetre számon tartják. Ez Matteo Tonto munkája, aki egy velencei kereskedő család sarja, Krétán született, majd katonai karrier után olivetánus szerzetes lett, és 1427-31 között a pisztolyai Bencés kolostorban fordította Dantét. A fordításhoz illesztett egy elégiát azokról a büntetésekről, amiket azért kellett elszenvednie, hogy ő önszorgalomból Dantét fordított. Például konyhára küldték ragacsos edényeket mosogatni és takarítani. A szöveghagyományozódásról és a kéziratokról fogok még szólni, és néhány mondatot majd lezárásként a kommentárszerző stratégiáról. Tehát visszatérve Giovanni da Serravalle fordítására és kommentárjára, a recepció szempontjából nem tarthatjuk sikeresnek, hiszen összesen három kéziratban maradt fent munkájának valamelyik része, a fordítás vagy a kommentár egészben. Ezek közül az egyik, a vatikáni kaproni egyes jelzetű kézirat, ami a 15. század első feléből származik, a latin fordítást és a teljes kommentárt tartalmazza, és ajánlást a három felkérő prelátusnak. Erről a kéziratról azt lehet tudni, hogy 1736-47 között Caponi Márki könyvtárában volt, itt olvasta és másolta is egy dantista, és ennek köszönhetően valamennyire ismert lett. Majd az 1880-as évek végén megtalálták a Vatikánban, és 12. Leó megbízott két ferences szerzetest, hogy adják ki. Ők Marcellino da Civezza és Teofilo Dominicelli volt, akiket Isidoro del Lungo ismert dantista és kommentár szerző vezette ebben a munkában. Máig ez az egyetlen kiadása van az egész műnek, mindössze a Kokor 1.13. énekéhez írt kommentárból készített kritikai kiadást 2012-ben Gennaro Ferrante-n. Némi rendi büszkeségtudattal beleírták a kiadók az előszóba, hogy ez egy csupa ferences munka, mert ferences a pápa, aki megbízta őket, ferencesek a szövegkiadók, ferences a kommentárszerző és fordító, ferences maga a szerző is. Arról semmivel alá nem támasztható feltevésre utalva, mely szerint Dante a ferences harmadrend tagja lett volna. Ez az elmélet a bízai Francesco da Budi 1385-ös Dante kommentárjából származik, aki a Kokor 16. énekében szereplő, az utazó Dante kötélőjéből következtetett ebben. Az egyik kézirat a Földház megyei könyvtár BV1 jelzetű kódexe a 15. század első felére datálható, és tartalmazza a teljes komédia latin fordítását és a kommentárt a Kokorhoz. Ez egy fólió méretű papír és hártya kódex. A Vizialból tudjuk, hogy Konstanzban vagy esetleg Szent Gallenben másolták. Ez a kézirat tartalmazza egyedül a Zsigmond királynak szóló ajánlást, de azt kétszer is. Továbbá olyan bevezető részeket, preambulumokat, ami a kommentárszerzői hitvallásának tekinthető. Ez a második és egyben utolsó szövegváltozata a fordításnak és a kommentárnak. Vannak benne a vatikáni szövegváltozathoz képest eltérések, amelyeket részben azért hagytott végre, mert a címzet megváltozott. És ez Serravalle számára nem csak egy másik dedikáció írását jelentette, hanem az egész szöveg átgondolását abból a szempontból, hogy egy nagyhatalmú király fogja olvasni, akinek egyrészt konkrét üzenetei vannak, alapvetően a Dante monarchia szellemében, másrészt igyekszik is megkímélni bizonyos részletektől. Így kihagyja a kommentárból azt a kellemetlen részt, ami egy másik német-római császárral esett meg, második Friedrichsel, hogy az általa igazságtalan vár miatt megvakítatott titkára és kancellárja, például a Vigna, éppen előtte követett el öngyilkosságot. Feltehetőleg hiába volt mindez az igyekezet, hiszen Zsigmond valószínűleg ezt a neki dedikált művet sem olvasta, ahogy más itáliaia, köztük Leonardo da Vinci, Francesco Barbaro, Pier Paolo Vergilio, Maffeo Greccio neki szentelt műveiről sem bizonyítható, hogy olvasta volna. Ez talán nem is az anekdotikus elvált tökéletlen latin tudás sem volt, hanem, hogy egy állandóan tevékeny és mozgásban lévő politikus figurának nem volt prioritás elmérni egy sűrűn telejét 1000 oldalas kódexben. Csakori Csaba igénytelen kéziratnak nevezte az egész kódexünket, amit bizonyosan úgy értett, hogy kevés és szerény, csupán anikonikus díszítéseket tartalmaz. Mert egyébként egyetlen másolókéznek a nagyon szépen olvasható írását tartalmazza. Csakori Csaba ezért feltételezte, hogy nem lehetett fejedelmi ajándék. De az bizonyos, hogy legalábbis ajándéktel volt. Jelenleg Fehér Eszter házi kötést visel, és sajnos az eredeti kötésről nem tudunk semmit. A harmadik kézirat, a Londoni British Library Egerton 26-29-es jelzetű kódexe, 15. század közepére datálható, és csak a kommentár tartalmazza, a fordítás nem. Az egy megalapozatlan érv a szakirodalomban, amikor a mindössze három kéziratról beszélve úgy véli, hogy gyakorlatilag nem volt hatása ennek a művek. Hiszen tudunk olyan kódexekről, amelyekben részletek fennmaradtak, vagy pedig léteztek, csak nem maradtak fenn. Ilyen egy 15. századi Rómában a Casa di Dante-ban őrzött kódex, amely a fordítás nagyobb részét tartalmazza, több szerzőtől származó glosszáktól, és tudunk két olyan 15. illetve 16. századi Angliában leírt kódexről, amelyek közül az egyik az Oxfordi könyvtárban, egy Sarah Vale kommentár volt, amit John Leland humanista tanulmányozott, a másik pedig a fordítás, ami Wales könyvtárában volt a 16. században, és ennek egyik alapítója az egyik felkérő, Nicholas Bubit volt. Ezen kívül még egy nyomát lehet találni a mű ismertségének. Az egyik legfontosabb korai illusztrált nápolyi kódex, az úgynevezett Filippino kódex, későbbi glosszáiban kimutatható Sarah Vale kommentájának a hatása. A csekély mondhatni sporadikus recepció oka, véleményem szerint nem pontosan az, amit Mátyus Norbert állított, vagyis, hogy ez a felkérés nem valós igény közvetített, és valójában akkor nem volt kíváncsi a komédiára. Hanem inkább az a tény, hogy a többi itáliai humanista, aki jelen volt Konstanzban, Dante külföldi megismertetését egyáltalán nem gondolta fontosnak. Ők Szentgallenben éppen antik szerző kéziratait fedezték fel, és számukra Dante, bár az olasz irodalmi nyelv megteremtője, de nem áll az irodalmi kánon élén, nem stílus ideál, és így nem kulturális exportcikk. Zárásként a Sarah Vale kommentár szerző stratégiáiról teszek néhány megjegyzést. Fontosnak tartom árnyalni azt a szakirodalmi állítást, miszerint Giovanni Bertoldi egyszerűen csak kibővítette volna a Ferrarában hallgatott Dante lektúrák anyagát, és érdemben nem tett hozzá Benvenuto da Imola kommentájához, az csak struktúrálta, illetve kibővítette más forrásokkal. Sarah Vale mesterének tekinti Benvenutót, Magister Mausnak nevezi a kommentárban, és tudatosan imitálja ezzel a mester-tanítvány viszonyba helyezkedéssel a Dante Vergilius kapcsolatot, ami a komédia több szintjén megmutatkozik. Biztosra vehetjük, hogy a Konstanzban Dante kommentárt író Sarah Vale előtt ott volt kinyitva egy Benvenuto da Imola kommentár, de nem csak átvesz belőle, hanem reflektál is erre a szövegre. Olykor a legnagyobb tisztelettel ellentmond neki. Van egy alapvető különbség a két kommentár szemléletében. Ez pedig, hogy Benvenuto da Imoláé egy laikus Dante kommentár, Sarah Valéé pedig egy teológiai és morálfilozófiai célú fordítás és kommentár. Másrészt az újonnan megkívül adatok, történetek nagyrészt saját személyes élményeihez, ismereteihez köthetők. Például elment Kuméba, és megállapította, hogy nincs is ott az alvilág lejárata. Másrészt kimutatható benne, nem csak a vállalati és hirdetett erkölcsi célzat, amely az egyháziak kritikáját is magában foglalta, hanem az ehhez képest rejtette politikai érdeklődés is. Annak ellenére, hogy a szakirodalom ezt apolitikus kommentárként tartja számon. A figyelem, amelyel a kortárs politikusok működését követte, vezette nyilvánvalóan arra, hogy Luxemburgi Zsigmondnak, a konstanci zsinat előmozdítójának ajánlja a művet. Záró gondolatként, Szerovelle kommentálja és komédia fordítása a 15. századi Dante recepció egyik legfontosabb mérföldköve, mert ettől kezdve vált a komédia Itálián kívül és a polgári kereskedő réteghez képest magasabb társadalmi kulturális kontextusban egyáltalán valamennyire ismerté. Az értékét növeli a fordító bőséges kommentálja, amely a betű szerinti értelemre kíváncsi olvasót tökéletesen kiszolgálja. Pontosabban kiszolgálhatta volna, ha szélesebb közönséghez eljut. Köszönöm szépen a figyelmet!